Szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, Szeverényi Jánost, aki többek között a Híd Evangélikus Missziói Magazin főszerkesztője. A magazin legújabb számának megjelenése kapcsán beszélgetünk most, melynek a fókusz témája a szabadság. Az első kérdésem erre vonatkozik. Azon túl, hogy most a szabadságolási szezon kezdetén vagyunk talán, milyen aktualitása van ennek a témának, miért került ez elő, miért került a fókuszába egy egész magazinnak?
Tehát amióta ember él a Földön, azóta a szabadság mindig is kérdés, és kérdéssé válhat, mind az egyéni összefüggésben, vagy népek, nemzeteknek a szabadsága. Az aktualitását egyrészt ez adja, hogy egy általános és egy klasszikus nagy téma a szabadság, a másik, hogy egy olyan korban élünk, amikor különösen is a nyugati világban nagyon sok mindent megkérdőjeleznek. Ezzel önmagában nincsen semmi gond, mert az ember olyan élőlény, amely kérdéseket tesz föl, amely szereti tudatosan élni az életét, legalábbis némelyek, de ugyanakkor ez a szkepticizmus kérdésfeltevés veszélyessé is válhat, hiszen könnyen megtörténhet az, hogy egyetemes emberi értékeket kérdőjelezünk meg, és tulajdonképpen ez motivált engem személy szerint is, mint felelős szerkesztőt, hogy járjuk körül ezt a témát, mint családi, társadalmi és politikai és egyéb szempontból, hogy végülis vannak-e olyan értékek, amelyekhez ragaszkodnunk kell, mert szerintem vannak, és ugyanakkor, ha lehet, nyitottan gondolkodjunk arról, hogy valóban van-e szabadság, szabad lehet-e az ember, mitől lehet szabad, vannak-e olyan dolgok, amitől soha nem lesz szabad, akár egy betegség, vagy mondjuk akár a halál, meghatároznak minket, olyan dolgok, hogy hova születtünk, milyen környezetbe, milyen politikai, társadalmi helyzetbe. Ezek izgalmas kérdések szerintem, hogy van-e szabadság, lehet-e az ember igazán teljesen szabad, és mit jelent ez a szabadság?
Nem lehet, hogy egy kicsit ellentmondásos dolog, ez egy keresztény magazinban a szabadsággal foglalkozni, és a szabadságot hirdetni. Én gondolok itt arra, hogy sokaknak talán az az elképzelése a kereszténységről, hogy ez az a vallás, ami sok mindent tilt, ami korlátozza az ember szabadságát, kezdetlen a 10 parancsolattal és más szabályokkal, bizonyos erkölcsi normákkal, tehát mindenképpen korlátokat állít az ember elé. Egy keresztény embernek nem szabad talán sok mindent. Én úgy érzem a közvélekedésben ez az általános. Mennyiben helytálló ez ebben a magazinban, ez hogy kerül elő?
Ez egy nagyon jó kérdés és izgalmas téma, hogyha magamra gondolok, a saját életemre, én nagyon jól emlékszem, ahol felnövekedtem Békés Csabán, jártunk gyülekezetbe, templomba is, megtanultuk a 10 parancsolatot, és ez nekem egyáltalán nem volt, mint kamasz gyereknek szimpatikus. Például az a motívum, hogy a 10 parancsolat legtöbb mondata azzal a szóval kezdődik, hogy ne, hogy ez se, az se, semmit ne csinálj. Ne törj házasságot, vagy ne lopj, ne ölj, ne tanúskodj hamisan. Valóban a negatív hangzású volt ez, és valóban sokan így is gondolják, hogy a vallás, a kereszténység az korlát, az csak korlát. Aztán, amikor én Isten kegyelméből hitet kaphattam, és hitre jutottam, akkor értettem meg igazán, hogy a korlát az egyrészt életet véd, szükség van korlátokra. Gondoljunk csak arra a képre, amikor az autó robog egy hegyi szerpentinen, és ha nem lenne korlát, akkor esetleg a mélységbe zuhanna. Tehát nem jó dolog az ütközés, de sokszor a korlát életet menthet. Persze nem kell annak a korlátnak neki menni. Erre jöttem rá, hitrejutásom, megtérésem után, hogy gyakorlatilag a 10 parancsolatnak is nem az a lényege, hogy tilt és korlátol, hanem védi az életet, védi a jó hírünket, védi a szerelmünket, házasságunkat, vagyonunkat. A kereszténység látásom és tapasztalatom szerint nagyon is életcentrikus és értékcentrikus hit és világszemlélet, de természetesen kimond bizonyos dolgokat, hogy van, ami káros, van, amitől tartózkodni kell, van, amitől tartani kell, van, ami tabu. Én így látom például akár a drogfogyasztást, sokan érvelnek amellett, hogy miért ne, és lehessen szabadon drogozni. Én úgy gondolom, hogy vannak tabu témák, nem kell elkezdeni, és nem kell szabaddá tenni. Ugye vannak olyan országok, ahol szabadon hozzájutnak a kábítószerhez az emberek, és kiderült, hogy sokkal többen lesznek akkor drogosok, tehát vannak korlátok, amiket figyelembe kell venni.
Eszembe jutott még egy érdekes mondat, talán érdemes is idézni. Van egy ilyen cikk, ami az Ószövetség szabadság értelmezésével foglalkozik ebben a magazinban, és itt írja a szerző, hogy törvény nélkül nincs igazi szabadság, szabadság nélkül pedig a törvény életidegen merev korlát csupán. Itt is ugye a korlát képe kerül elő, de nem mindegy ezek szerint, hogy a szabadság és a korlát hogy viszonyulnak egymáshoz.
Igen, és akkor itt vetődik fel egy érdekes kérdés, hogy akkor a keresztény ember mitől szabad? És én úgy gondolom, úgy látom, hogy hogy a mi szabadságunk lényegében a rossztól való szabadság. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy mit ne tegyünk, hanem szabad védenem az életet, szabad védenem, gyarapítanom a vagyonomat, szabad a másikról jót mondanom, és a többi. Tehát föl szabadít a hitünk a pozitív gondolkodásra, illetőleg a jó cselekvésére.
Arról beszéltünk az előzőekben, hogy a szabadság az arról szól a kereszténységben, hogy mit szabad nekünk, szabadság a jóra, szabadság a jó cselekvésére, a fele barát észrevételére. Ugyanakkor épp itt a magazinban szerepel egy ilyen mondat is, hogy a keresztény ember szabadsága nem jog, hanem kötelesség. Talán ez is lehet, hogy riasztó időnként, hogy a szabadság bizonyos kötelességeket, kötelezettségeket terhel ránk.
Igen, hát ez egy szigorúbb gondolat az előzőeknél, de érdemes ezekbe belemenni és végig gondolni, hogy miről is van szó, miről is lehet szó. Talán korunkra jellemző jelenség az, hogy sokan félnek a kötelezettségektől, a kötöttségektől. Talán emiatt csökken a házasságok száma is, vagy emiatt nem vállalunk gyermekeket. Mert ezeknek valóban vannak nehézségei és terhei, de egyszerűen a műfajból következik, hogy ha vállalom a szeretetnek a kapcsolatrendszerét, akkor ebből következnek dolgok. Tehát itt a szeretet, a motiváció, az úgynevezett kötelességnél is, vagy kötelező dolgoknál is erről van szó. Tehát ha valakit szeretek, akkor ez annyit jelent, hogy érte esetleg szenvedek is, érte terheket is hordozok. Hát mindegyikünk így érkezett meg a világra, hogy édesanyánk felvállalt, bevállalt minket mai szóval, és hordozott, és szokták ezt mondani terhességnek. És mások meg kijavítják másik oldal ezt a fogalmat, hogy á, nem, ez nem teher, hanem ez áldás. Amikor egy édesanyja vár gyermeket, akkor ő áldott állapotban, az nem terhesség. Én meg ezt így fogalmaznám, hogy ez egy áldott teher. Tehát mind a kettő igaz. Áldást élünk meg, jó dolgot élünk meg a szeretetben, szerelemben, házasságban, családi életben, vagy más egyéb közösségekben, vagy népi-nemzeti összefüggésekben is, vagy nemzetek közötti kapcsolatban, de ezek bizony sokszor feladatot jelentenek, terhet jelentenek, szenvedést jelentenek, de nem azért kell erről beszélni, mert mi a szenvedést propagálnánk, vagy azt akárcsak istenítenénk is, mártíromkodnánk, hanem azért, mert ez a szeretetből következik. Tehát ahogy Exupéry írja a híressé vált meséjében, a kisherceg meséjében, hogy aki szeret, az a sírás kockázatát is vállalja.
Ezeknek a gondolatoknak a kapcsán nekem is ez jutott eszembe, hogy talán a szabadság és a jólét, amit mindenképpen szeretnénk elérni, és szeretnénk egymás mellé rendelni, ez tényleg bizonyos kötöttségeket, kötelezettségeket is kell, hogy ránk rójon, és talán éppen ez a gond sokszor, hogy megpróbálunk ezektől megszabadulni. Van ez a szólásmondás is, hogy teher alatt nő a pálma, tehát ahhoz, hogy valami nagy dolgot, jó dolgot elérjen az ember, ahhoz terheket kell vállalni, felelősséget, feladatokat, végig kell küzdeni, esetleg küzdelmet, és a könnyen elért jólét, a könnyen elért szabadság, az megbosszulhatja magát. Itt utalnék egyébként arra, hogy egy görögországi ortodox egyházi felhívás is szerepel ebben a magazinban, ami talán érdekes, hogy a görög válságról sokat hallunk mostanában, sok szempontból nagyon nehéz helyzetben vannak ők, nem csak anyagilag, de lelkileg is. Sok szempontból talán hasonlít a helyzetük a miénkre, és ő náluk is ez került elő, hogy a látszólagos jólétet választottuk, és közben elveszítettük a szabadságot, tehát a könnyebb út felé elindulva. Egy mondat erejéig talán érdemes is kitérni erre, hogy mit mondhat, mit taníthat számunkra ez a görög helyzet, amire ez a nyilatkozat is reflektál.
Igen, ez egy különös anyag, ami feltűnt nekem, mert az interneten is több helyről kaptam én is, több fórumra fölrakták, és feltűnt, mert azért nem egy ilyen természetesnek tűnő dolog, hogy egy görögországi ortodox egyház szövege, felhívása rákerül a világhálóra, és valóban feltűnést kelt. Hát miért keltett feltűnést? Azért, mert nagyon őszinte és reális diagnózist állítanak fel a görög helyzetről, a görög társadalomról, a válságról, és engem az a mondat ütött meg ebből a szövegből elsősorban, hogy azt írják a görög egyházi vezetők, hogy Görögország pedig nem szabad. És akkor ugye elgondolkozom, hogy írhatja ezt egy az úgynevezett szabad világhoz tartozó ember, ugye mindig ez volt évtizedeken keresztül, hogy mi vagyunk a vasfüggöny mögött, és van a nyugat, ahol mindig minden rendben van, minden szabad, és akkor egy úgynevezett szabad ország az EU tagja, és azt írja, hogy Görögország nem szabad, mert a nemzetközi tőke, a nemzetközi gazdasági világ fogságában él. És akkor ebből aztán sok mindent levezetnek, hogy mi az, amit ők megtehetnek, és mit kell megtenni. Tehát egyáltalán tetszik az, hogy az egyház hozzászól társadalmi, világi, politikai kérdésekhez, természetesen holisztikus szempontból, tehát testi-lelki, szellemi összefüggésben.
Beszélgettünk eddig arról, hogy az ember természetes módon vágyik a szabadságra, és törekszik arra, hogy szabad legyen, sokszor talán jó dolgoktól és jónak tűnő korlátoktól is. Lehet-e igaz az, hogy a szabadságtól retteg valaki? Egy érdekes idézetet találtam itt szintén a magazinban George Bernard Shaw-tól, a szabadság felelősség, ez az oka, hogy a legtöbb ember retteg a szabadságtól.
Így van, valami ilyesmire utaltam már az előbb is, hogy szerintem, persze ez ennél sokkal összetettebb kérdés, de ez is motivál sokakat abban, hogy nem vállalnak kötöttséget például a házasságban vagy a családi életben, mert félnek attól, hogy dönteni kell, el kell dönteni, hogy ki lesz a társam, el kell dönteni, hogy kivel kötöm össze az életemet, el kéne dönteni, hogy hány gyermeket szeretnénk, és a többi, és nagyon sokan nem mernek dönteni. Szoktuk ezt a képet használni, hogy a kanári madár például megszokja a kalitkát. Tehát van, aki megszokja azt a kis mikrovilágot, amiben él, és ha ki is nyitják a kalitka ajtaját, esetleg nem megy ki. A rab nem megy ki a cellából, vagy ha kimegy, akkor igyekszik minél hamarabb visszakerülni, és megijed a nagy perspektíváktól, a döntési lehetőségektől, szabadságoktól. Tehát így van, én is ezt megerősítem, hogy van, aki nagyon is ragaszkodik a megszokott kis mikrovilágához. Persze az emberek különbözőek, és nem lehet azt elvárni mindenkit, hogy mindenki Kossuth Lajos legyen, vagy Petőfi Sándor, vagy éppen Mózes, vagy bárki más, akiket ismerünk a szabadságnak nagy személyiségei, emberei, tehát vannak különleges és egyedi életutak és különleges személyiség. De azért az a látásunk, hogy Isten az embert szabadságra teremtette, méltóságra teremtette. És újra mondom, vannak alapvető kötöttségek, amikről a legokosabb, leggazdagabb, legerősebb ember sem tud tenni, és nem tud ellene tenni, de nem mindegy, hogy a belső világunkat hogy élhetjük meg. És ezért kerül elő többek között ebben a magazinban is az a kérdés, hogy többek között a börtönökben, fogházakban is vannak szabad emberek, élnek szabad emberek, mert járunk be különböző büntetés végrehajtó intézetekbe, és ott észreveszünk, hogy Jézus bent van a börtönökben, Jézus megszabadít, felszabadít embereket, bűnbocsánatot ad, szabadulást ad embereknek, olyanoknak is, akik aztán még 10-20-30 évet esetleg még bent töltenek. De hát olyanok is vannak, akik aztán kikerülnek a polgári életbe, és megállják a helyüket, és próbálnak a börtönben nyert belső szabadságokkal jól élni, és hát azt is tudjuk, hogy van, aki meg úgymond szociológiai szempontból szabad lehetőségek között él, és mégis rabja az evésnek, vagy a pénzének, vagy a félelemnek, halálfélemnek. Tehát ez egy nagyon érdekes összefüggés, hogy ki a szabad és ki a rab.
Az jutott még eszembe, hogy onnan indultunk el, hogy a kereszténység és a szabadság, mint hogy egymást kizáró fogalmak lennének, egymásnak ellentmondó fogalmak. Ugyanakkor éppen biblikus alapon azt láthatjuk, hogy az Ószövetségben szabadítások története sorakozik egymás után. Mindig egy szabadító érkezik a néphez, és mondjuk is, hogy várják, mint zsidók a messiást. Az Ószövetségben végig erről van szó, hogy várja az Isten választott népe a messiást, a szabadítót. Az Újszövetség pedig arról szól, hogy Jézus Krisztus ez a szabadító. Tehát a kereszténység tanításának közepe végül is a szabadításról szól. Jézus egyik neve is ez, hogy szabadító. Tehát eléggé fontos fogalom ez, mitől és hogyan szabadít meg Jézus, mire és miért szabadít meg Jézus.
Én igyekszem igazán tisztelettel és szeretettel tanulmányozni a vallásokat, életfilozófiákat, rendszereket, és nyitott vagyok mindezekre, mindezek értékeire, de azt kell megállapítanom most már több évtizedes gondolkodás, igazságkeresés után, hogy valóban Jézus a szabadító. Ő az, aki olyan állapotokból hoz szabadságot, ami mind erősebb az embernél. Három dolog az, amire érdemes figyelni, hogy Jézus megszabadít minket a bűntől, a haláltól és a gonosztól, az ördög hatalmától. A bűn az, amely erősebb nálunk. A bűn kényszerétől nem lehet megszabadulni szerintem sem böjtel, sem koncentrálással, meditálással, főleg nem aztán elfojtással vagy a bűn kimagyarázásával. Tehát Jézusnak van olyan ereje, aki képes minket a bűn kényszer, tehát abból a kényszerből, hogy nekem muszáj vétkez, ebből szabadít meg. Aztán a gonosz hatalmától ez a tapasztalatunk, akár csak a iszonyatokat látva a történelemben, egészen a mai napig is, elég, ha csak utalok a 20. század véres történelmére, az emberre, akire Radnóti Miklós is úgy utal, hogy olyan lény, aki önként is kéjjel öl, hát mi ez a viselkedés? Ezt tapasztaljuk, ezt látjuk, hogy van az emberben valami ember feletti gonosz, hogy így mondjam, akit a Biblia nyelvén ugye sátánnak vagy ördögnek mondunk, de mindenképpen egy személyes szellemi lényről van szó, amely szintén meggyőz és le tudja teríteni az embert, és a gonosznál csak Jézus Krisztus Krisztus az erősebb, tehát ő a méltó ellenfél. És aki Jézusé, ez annyit jelent, hogy részesül a gonoszszal szembeni harc győzelmében. És hitünk és látásunk szerint megszabadít minket Jézus a haláltól is. Úgy is, hogy már földi életében is ezt jelezte, bemutatta, hogy feltámasztotta Lázárt, a negyednapos hullát, és másokat is, és hisszük, hogy akik vele vannak, akik ő benne hisznek, azok, ha meghalnak is testileg, de vele együtt örökké fognak élni. Jézus olyan szabadságot hoz, amit egyrészt máshonnan nem kapunk meg, illetőleg olyan dolgoktól szabadít meg, amelyek erősebbek az embernél.